Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, megyünk tovább a playoff elemzésekben, de most már, ahogy ígértük, egy pár díjat is megnézünk, illetve a sorsolás az még nem most lesz, hanem majd a következő részben. Ugye a Rep City és a Michelin Ness által felajánlott nyeremény vár kisorsolásra patronjaink között júniusban, és szerintem kezdjünk akkor a díjakkal, mert négy darab, hát inkább azt mondom, hogy három díjat, és egy ilyen All Defensive Team, meg All Defensive Second Team díjazást hoztunk mára, és ha már védekezés, akkor szerintem nyugodtan elkezdhetjük a legegyértelműbb díjjal talán az egész mezőnyben, ez pedig az év védőjátékosa. Van-e bármi olyan indok, ami azt mondatja veled, hogy esetleg lehet érvelni amellett, hogy nem Gobert az első?
Nincs. Igazából voting fatigue, semmi más érv nincs ellen. De ugye a voting fatigue, ami ugye magyar lefordítva, ami belefáradtam, hogy ugyanarra szavazok, körülírtam.
Igen.
Az meg nem legit érv egyébként sem, szóval nincsen. Tehát csak azért ne adjuk oda Rudinak, mert már odaadtuk neki többször, amikor tök egyértelműen a liga legnagyobb impact-tel bíró védekező játékosa. Ráadásul ugye érveltünk amellett, hogy oké, nézzük meg, mi lesz a playoff-ban, de ez nem egy playoff díj, hanem az évvédője díjat az alapszakaszért osztják ki. Lehet, hogy úgy alakul majd, hogy Simmons és mondjuk vagy Giannis azzal esetleg érvet szerez magának, hogy sokoldalú védekezést tudnak bemutatni több típusú játékoson majd a playoffon keresztül, és nyilván amelyik nyer a végén, ha valamelyikük nyer bajnoki címet például, az persze valamilyen szinten felerősítené az ő védekező impactjüket, míg lehet, hogy Gobert ugye nem fog nyerni, de Gobert a jelenlegi tudásunk szerint valószínűleg egy playoffra kevés domináns playoff csapatban játszhat, de ugye ezt sem tudjuk még egyértelműen. Lehet, hogy ez is megdől majd, és ha mondjuk ez is megdőlne, akkor meg nyilván még annyi kérdés sem maradna, mint amennyi most.
Igen, csak egy gyors statisztika a Gobertről. Azt gondolom, hogy az összes advanced stat közül, ami egy mutatóba próbálja összefoglalni a player impactet, vagyis a játékos ráhatását a meccsre, a védekezésben egyértelműen a Raptort keressük, az talán a legjobb. És főleg azért, mert ugye kifejezetten ők a játékosok védekezésénél csináltak módosításokat a plusz-minusz mutatóban, most ezt nagyon egyszerűen fogalmaztam. Rudy Gobertnek ez a Raptor mutatója, ez plusz 8,4, a második helyezett Clint Capellának plusz 5,4. Majdnem duplázza a második helyezettet impactben. Ez felfoghatatlan. Tehát ez egy olyan durva védekező szezon volt Goberttől, és hogyha megnézitek, akkor tavaly gyakorlatilag annak köszönhetően is nem kapta meg Gobert ezt a díjat, mert a Jazz tavalyi védekezése visszaesett a Liga Elite-ből. És most szinte Gobert egyedül visszaemelte őket ebbe a bizonyos elitbe, szóval és mind csapat szinten, mind on-off mutatók szintjén, mind advanced statok szintjén dominálta ezt a kategóriát. Én azt gondolom, hogy a szemteszt is Gobert mondatja, de hogyha kicsit mélyebben belemászunk a dolgokba, akkor itt abszolút nem volt kérdés. Nálad ki lenne a második, harmadik, talán idáig még elmehetünk.
Igen, ugye Sammy átküldte nekem a tippjeimet, úgyhogy gyorsan megnyitom. Ugye volt egy ilyen tippelős játékuk. A második talán Ben Simmons lett. Elég sokat néztem idén a Sixers-t, nagyon-nagyon tetszett a játékuk, és úgy általában több olyan játékosok is van, akit nagyon-nagyon kedvelek, ugye Jojo nyilván az egyik, a másik pedig ugye Seth Curry, de Harris-t is egyébként nagyon-nagyon kedvelem a Bobby-val kötött barátsága miatt, nagyon-nagyon humoros, és ugye egyébként szerintem jó embernek tűnik. Játékosként is egyébként tök látványos, ugye én szeretem a jump shootereket, és emiatt ugye sokat láttam Ben Simmons, nagyon-nagyon sok oldalú, ráadásul a ligában most jelenleg talán az egyetlen olyan igazi Luka stopper, akinek eddig szinte mindig voltak sikerei a szlovén ellen, úgyhogy emiatt is mondom őt a második helyre.
És akkor a hármas?
A harmadik pedig ugye Draymond Green, aki véleményem szerint, és valószínűleg nem csak az én véleményem, hanem mindenki, a Warriors idén meglepően jó védekezésének volt a motorja, és ugye ő maga is korábbi győztes, nyilván a reputáció is ott van, és úgymond neki ez egy ilyen visszatérő szezon volt az elitvédők közé, mert az elmúlt egy-két évben valljuk be, azért nem volt feltétlenül ott az effort, illetve nem is volt ott feltétlenül az egészség sem. Idén nagyon jó volt a védő oldalon, majd, hogy nem a legjobbját idézte, védekezésben talán abszolút, támadásban volt nyilván sokkal gyengébb, mint a legjobb peak Draymond, a 26-27 éves Draymond.
Nálam Draymond konkrétan második lett, tehát megelőzte Ben Simmonst is, és pont azt szeretném kiemelni, hogy amikor Draymond pályán volt, akkor nem volt pályán, akkor a Warriors rendszeresen kapott 140 pontokat, és így is végül ezt a csapatot behozta top 5-be védekezésbe Draymond, majdnem azt mondanám, hogy egyedül a hátán. Tehát ez egy olyan irgalmatlanul nagy teljesítmény így védekezésben, hogy nem tudtam azt, nem azt mondani, hogy igen, ő volt az, aki még így kiemelkedett, mert Ben Simmons se az advanced statokban nem emelkedik ki, tehát nincsen top 20-ban sehol körülbelül védekező mutatóban, sem pedig a csapatában nem emelkedik ki. Nagyon-nagyon jó védő, de voltak még vele kiváló védők, elég Embiidre és Tybalt-re gondolni, és ezért nem tudom azt mondani, hogy nem Draymond Green futotta a nagyobb védekező szezont kettőjük közül. Úgyhogy nálam fordított a sorrend, sőt, én komolyan megfontoltam azt, hogy Simmonst a top 3-ba se rakom be. Annak ellenére, hogy mindaz, amit elmondtál róla, az igaz, és a szemteszt az nagyon durván felé billenteni a mérleget mondjuk Lou Dorttal szemben, akit én majd nagyon szeretnék kiemelni, és be is került az All Defensive First Team-embe. De végül rá is mehetünk erre. Én azt hiszem, hogy ott Gobert, Green és Simmons helye, mondjuk, hogy Simmons az irányítója ennek a csapatnak, nem lehet kérdés, de hogy 2-3-as posztra kitraksz be, az azért igen, én Antetokounmpót és Lou Dorttot raktam be, és Antetokounmpót nem annyira kell magyarázni, habár ugye ezt mondtuk még az első értékeléseinknél, hogy az első másfél hónapban, hogy védekezésben nem annyira kezdte jól a szezont, de aztán azért nem akármilyen védekező szezont hozott le, de őt se szerették egyébként annyira az advanced statok, mint amennyire sokoldalú védő, és egyáltalán nyilván a wing védőket, akik tényleg alapvetően kint védekeznek, azokat a játékosokat kevésbé is szeretik az advanced statok, ez tény. Lou Dort például a Raptor mutatóban ennek ellenére lett 9. védekezésben, és még egy dolog, hogy gondoljunk már bele, hogy Lou Dort majdnem végigjátszotta ezt a szezont, melyik akkor is játszott, amikor a Thunder már teljesen darabokra esett, és már mindenkit kiültettek rajta kívül, aki le tudta ütni a kosárlabdát. Ez a Lou Dort így lett 9., és egyébként rendszeresen mindig, szinte kivétel nélkül az ellenfél legjobb játékosát fogta. Óriási impactja volt a csapatra, és amíg az Oklahoma City Thunder, hát nem azt mondom, hogy versenyben volt, de amíg értékelhető volt, addig nem a támadása miatt volt, mert nagyon szépen járatták a labdát, ezt tökször kiemeltük, akkor is 29-ek voltak. Védekezésben viszont középmezőny eleje volt ez az OKC, ami utólag teljesen hihetetlennek hangzik, és ebben óriási, elévehetetlen szerepe volt Lou Dortnak, úgyhogy nekem ezt díjaznom kellett, szerintem nála nem volt jobb klasszikus wing defender. Tulajdonképpen azt mondanám, hogy lehet, hogy Simmons elé is lehetne helyezni az én standardjaim szerint, ezért került őbe, és Antetokounmpó pedig azért, mert a szezon második felében védekezésben megmutatta azt, hogy 1-5-ig képes bárkit fogni, és 1-5-ig tud impactet is hozzárakni, mert ugye a palánk alatt is nagyon jól védekezik, és kint a periméteren is, úgyhogy nekem ez lesz így az All Defensive első csapatom. Nálad van-e bármi változás ebben?
Van, ugye én 2 is csináltam, nagyon egyszerűek, ugye az NBA idén nagyon intelligens módon egyébként bevezette ezt a positional flexibility-t azzal, hogy több játékos több posztra is jelölt, és ez nem csak ugye a first, illetve az All-NBA tímekre, de a védekező ötösökre is igaz, de több játékos lehet több poszton is gyakorlatilag díjazni, jelölni. Úgyhogy nekem volt egy olyan ötösöm, akiket számomra szerintem idén a legnagyobb impact-tel bíró ötös volt, és ebbe így értelemszerűen bekerült 2 center is. Ugye ez a Jojo Embiid, Rudy Gobert féle csapat, ami kiegészül ugye természetesen Draymonddal és Ben Simmonssal, és az 5. játékos volt meg kérdés, és számomra idén Jrue Holiday volt az, aki az alsó posztokon megtestesítette ezt a legsokoldalúbb, és mondhatom, hogy talán legjobb védőt. Úgyhogy ez az én első ötösöm, ahol ugye ez a positional flexibility van. A másikba pedig ugye nálam Tybalt került be, Dort helyén, Dort nálam ugye a harmadik csapatba ment volna, és Giannis ugrik be Jojo helyére, a második, úgymond tradicionálisabb posztonként jöttesön be, ahol Rudy szerepe, Green szerepe és Simmons szerepe számomra megkérdőjelezhetetlen volt.
És akkor hagyj vitatkozzak egy picit Tyball-lel, mert ez egy jó vita, már félig meddig lefolytattuk. Tyball pont ugyanazért ne kerüljön szerintem be semmilyen első ötösbe, mint amiért tavaly Chris Dunn, vagy tavaly előtt Chris Dunn sem került be. Egy 20 perces játékos, nagyon szeretik az advanstatok, ahogy Chris Dunnt is szerették az advanstatok, és oké, jó védő, 20 perc alatt volt messze nem a legjobb védője a saját csapatának, mert Embiid és Simmons is jobb védő volt nála szerintem idén, egy amúlból jól védekező csapatban, és 20 perces impacttel. Szerintem, amit Dortról elmondtam, az ennél jóval értékesebb.
Értem, amit mondasz, az a baj, az OKC-t nem tudom abszolút komolyan venni idén, úgyhogy számomra borzasztó nehéz. Ha lett volna egy év újonc esélyesük, rá talán tudtam volna normálisan nyugodt szívvel szavazni, de semmi más díjra nem tudom elképzelni, hogy ők játékost jelöljenek. Értető okokból szerintem ezt nem is kell magyarázni, amit az OKC idén csinált, az ugye legendás tankoló szezon lesz, és így fogunk rá emlékezni.
Igen, és a díjazásainknál is keleten nyugaton díjakba gyaníthatóan meg fog jelenni. Jó, végül is megértem, te csapatet bünteted. Még egy dolog, hogy mennyit gondolkoztál ezen, hogy Gobert mellett, hogyha egy másik center teszel be, akkor ez Embiid legyen, mert ott viszont azért nagyon nagy verseny volt, és én bevallom őszintén, hogy Clint Capellát és Miles Turnert lehet, hogy előbb raktam volna be, mint Jojo Embiidet, de ez egyáltalán nem Embiidnek a szidása akar lenni, aki fantasztikus védekező évet is hozott, és talán a legjobb two-way évet hozta ebben az évben az egész mezőnyben. Ugyanakkor azt gondolom, hogy főleg Capellánál, de Turnernél is tudnánk amellett érvelni, hogy szigorúan a védekezésben többet jelentett most idén a csapatának, mint Embiid a Philly-nek.
Igen, de szerintem ez a szerepek miatt is volt, ugye Embiidre egészen hihetetlen teher hárult támadásban, valószínűleg először karrierje során, mert ilyen usage-gel szerintem még soha nem dolgozott, vagy lehet, hogy a usage nem volt annyira magas, de ugye hatékonyságban legalábbis egyértelműen szintet lépett, és emiatt a game planning ellene az is sokkal körültekintőbb volt, mint eddig bármikor, és így sem tudta gyakorlatilag senki megállítani őt az alapszakaszban. És amikor pedig olyan volt a matchup, vagy tényleg fel kellett lépni védőként, akkor szerintem az Embiid képességekben, összességében jobb védő, mint Capella vagy Turner, de az oké, azt adom, hogy a konzisztenciába, még egyszer mondom, szerintem a szerepek miatt is valószínűleg a másik két srác jobban oda tette magát az ő saját képességeikhez mérten, mint Embiid. Sajnálatos mellékzőnge egyébként, ha már róla beszélünk, hogy megint basszus jött egy sérülés most a play-offban. Én nagyon-nagyon remélem, hogy nem lesz komoly,
ja.
Mert Embiid nélkül nyilván teljesen esélytelen a Sixers, nem feltétlenül a Wizards elleni párharcra gondolok természetesen, hanem a bajnoki reményekre.
Igen, én csak még meg akarom említeni, van pár, említsük meg, valószínűleg valahol a második tímembe bekerült volna játékos, te már említettél ugye kettőt, az egyik Matisse Thybulle, a másik pedig ugye maga Embiid, de szeretném megemlíteni az idei védekezése miatt Alex Caruso-t, nálam nagyon közel volt, Jrue Holiday, igen, említetted szintén, ők voltak talán a két klasszikus irányító méretből a legjobbak, OG Anunoby-t, aki sajnos keveset játszott, de a Raptors védekezése ég és föld volt, és egyébként az advanstatok is szerették, és igazából én szívesen megemlítem a kicsit visszaesőket is, mert annak ellenére kicsit visszaestek, még Anthony Davis és Paul George is szerintem nagyon jó védekező évet hozott, úgyhogy csak így említés szintjén, ja igen, és Jakob Pöltült, akit megint csak egy kicsit igazából azért büntettünk, mert nem tud támadásban eleget pályán lenni, tehát ez a tájból jelenség, de Jakob Pöltül minden advanstatban körülbelül top 5 volt védekezésben idén. Ez így nagyon elsikkad, miközben mi itt felsorolgatjuk a centereket, meg a legjobban védekező periméter játékosokat. Jó.
Beszéltünk róla egyébként sokszor a szezonban, de nyilván a Spursről is nehéz, mivel annyira középszerűek voltak idén.
Igen, de azért a Spursnek az egyetlen erőssége idén a védekezés volt, és a Spurtle, Derrick White, tehát jó védőik voltak, jó védő teljesítményekkel. Szóval ami jó, azt kiemelhetjük szerintem, akkor is, hogyha összességében középszerű a szezon.
Kiemelhetjük be, aztán védekezésben se voltak ott a top 5-ben, ugye?
Végén nem, igen, végül nem voltak. Hát ugye nem tett jót nekik ez a, nem is tudom, 3-13-as szezonzárás.
Általában nem szokott jót tenni, igen, egy ilyen szezonzárás.
Yep. Jó, még annyit, hogy Bam Adebayot rengeteget emlegetik az évvédője poszt körül is. Azért Bam Adebayo, értem, hogy rendkívül sokoldalú védő, és tisztában vagyok vele, hogy tényleg meg lehetne itt említeni, de egyébként impactre lehet, hogy egy kicsit mondjuk a Heatnek az idén talán gyengébb védekezése is ez befolyásolta meg, akik körülötte vannak. Impactre nem hozott túl nagyot. Például most a Raptornál ő 43-dik, amivel még nem lenne olyan nagy baj, Rashun Holmes megelőzi. Rashun Holmesot lehet, hogy az évvédője díjra kéne jelölnünk amúgy csak ezért a 41. helyéért, mert a elképesztően szarul védekező Kingsből, hogy valaki ide kerüljön, az gyakorlatilag egy olyan bravúr, ami önmagában így tényleg kiemelést ér.
Ja, az igazság, hogy Bam visszaesett védekezésben, és én ezt is annak, nyilván a sok problémának tudom be egyrésztről, ugye sok sérülés, a Covid problémák, aztán Bam át is esett gyakorlatilag a betegségen, ha nem csal az emlékezetem, és nála is azért próbálkoztak egy nagyobb szerep kiépítésével támadásban, ami hát egy work in progress elég erősen. Még mindig oda venném őt a top 10 legnagyobb potenciállal rendelkező 25 éven aluli játékos közé természetesen, és konkrétan ugye még, valószínűleg még előrébb, hogyha egy tényleges listát állítok fel a 25 év alattiak között, de kicsit csalódás ez a szezon tőle, azt kell, hogy mondjam, nem akkora csalódás, mint csapattársától Hírótól, de többet vártam azért én személy szerint Bamtől. Tényleg azt gondoltam, hogy ő nem csak, hogy megérkezik a top 10-be, hanem berúgja majd az ajtót, és ez azért nem történt meg.
És erről hamarosan többet beszélünk, hiszen ma még a Heattől is elbúcsúzunk, de először gyorsan pörgessük át a Most Improved Player és a Sixth Man díjat. Talán kezdjük utóbbival, mert nagyon ritkán fordul elő az, legalábbis velem, hogy az NBA által szavazott top 3, nálam is a top 3 legyen egy olyan díjnál, ahol azért voltak bőven jelöltek, de nálam is ez lett a top 3. Ugye Clarksonról, Inglesről és Derrick Roseról beszélünk, szerintem megérdemelten ők a három legjobb hatodik ember, és annyi változás van csak, hogy nálam végül Ingles lett a díjazott, és nem Clarkson. Én nagyon értem Clarksont, mert ő a klasszik hatodik ember, és Ingles statisztikáit az is felhúzta, hogy nyilván itt a végén, amikor sérülések voltak, Ingles kezdett, és Clarkson maradt a padon, és azért kezdőként egészen fantasztikus asszisztokat hozott például Ingles, konkrétan tripla-dupla közeli meccsekről beszélünk, de nem ő az első olyan játékos, akit úgy díjaznánk, most én tényleg csak feltételes módban, mert ugye végül nem ő kapta meg, hanem Clarkson, nem ő az első olyan játékos, akit úgy díjaznánk, hogy azért kezdett is a szezon egy részében, és szerintem Ingles összességében nagyon nagyobb impactet, jobb játékot hozott be a padról, mint Clarkson, főleg az irányításával, főleg a 48%-os triplázásával, fontosabb része volt a Jazznek a padról is, és tulajdonképpen erről kell, hogy szóljon ez a díj, nem arról, hogy kidobta a több pontot, legalábbis, hogyha nem a régi beidegződéseket próbáljuk elővenni, úgyhogy nálam Ingles nyert, de a top 3-mal teljesen egyetértek.
Nálam is Ingles nyert. Ugye Semi tippjátékában az volt a cél, hogy konkrétan eltaláljam, és minél több pontom legyen. Ugye Clarkson-t raktam az első helyre, Rose-t a másodikra, és Ingles-t a harmadikra, de egyébként nálam se nyert volna Clarkson pont ebből kiindulva, vagy ugyanúgy gondolom, hogy ugye Ingles értékesebb, és egyébként a személy játékánál még egyszer Derrick Rose-t raktam a második helyre. Azt gondoltam, hogy ő több szavazatot fog kapni, viszont ha jól tudom, végül Rose harmadik lett, és Ingles lett a második.
Így van.
Ezt mondjuk nem találtam el, de ha én szavazhatnék, és most nyilván a mi listánkról van szó, amit én szeretnék látni, és amit a legfairebbnek gondolnék, akkor nálam is Ingles az első egyértelműen. Derrick Rose-nak az újjászületését én nagyon élvezem egyébként, play-offban is egészen jól játszik, annak ellenére, hogy a csapat 1-3-ra áll, nem rajta múlik tényleg, de összességében azért egy Joe Ingles annyival sokoldalúbb játékot mutat be, szerintem alul értéket védő, és ha nem is feltétlenül alul értéket védő, ezen talán lehet vitatkozni, abban szinte teljesen biztos vagyok, hogy alul értéket támadó játékos, tehát amit ő tud, az egészen hihetetlen, és én még azt is mondanám, hogy van egy szeglet a játékának, ami viszont tényleg tök egyértelműen underrated, az pedig ahogy támadja a gyűrűt, mert nagyon-nagyon veszélyes játékos, nem csak akkor, hogyha spot-up triplát dobhat, hanem hogyha kirontasz rá, akkor is szinte biztosan megoldja, vagy eljut egy gyűrűig, vagy jön a zseniális passz. Ő tényleg az a típusú játékos, akit úgy megnéztem volna az NBA-be, hogyha ha nem 26 évesen, vagy nem is tudom, hogy 28 is volt már, jön át Európából, és ráadásul ott se hittek benne az első, nem tudom, két évben az NBA-be. Tehát gyakorlatilag volt már vagy 30, mire normálisan abban a szerepben elkezdett játszani, amit ő tud. És egy nagyon nagy tehetség volt, szerintem All-Star tehetség volt. Ha ő korán átjön, és korán hisznek benne, és korán fel tudja építeni magát, akkor határa csillagosség. Gondolj bele, hogyha ma játszan egy 20 éves Joe Ingles Európában.
Ja, szerintem Danny Avdijával lehet valami hasonló élményünk talán.
Esetleg lehet, igen, és valószínűleg Joe-t is elvitték volna simán a drafton, hogyha a mai modern NBA-ben draftolnak egy ilyen típusú játékos.
Még azt akartam hozzáfűzni, hogy a védekezését nem kell annyira megvédeni, ha Derrick Rose-zal és Jordan Clarksonnal hasonlítod össze, mert akkor viszont meg
igen.
akkor meg rögtön egy újabb érvet kaptál. Jó, nézzük meg, hogy ki a legtöbbet fejlődött játékos. Szerintem nem lehet kérdés, hogy Julius Randle, és ezt most tényleg ilyen savanyúan mondom, mert amit a playoffba produkál eddig, az abszolút nem szolgál rá erre, de ez egy alapszakaszdíj. Az alapszakaszban Julius Randle pont azt az ugrást csinálta meg, ugye nyilván itt a legalapabb feltétel, legalábbis nekem, de úgy tudom neked is, és szerintem ez a leglogikusabb is, hogy a usage százaléka is nőjön a játékosnak, sokkal többet használják, nagyobb szerepbe kerül, és emellett a százalékai is nőjenek, tehát ne csak simán a pontok száma, meg lepattanók, meg assziszt számot nézzük, hanem azt, hogy nagyobb szerepben még jobb tudott-e lenni, vagy legalábbis, ha nagyon nagy az ugrás, akkor nagyobb szerepben mondjuk legalább ugyanolyan hatékony tudott-e lenni. Julius Randle abszolút átvitte ezt a lécet, a triplázása egészen új dimenziót teremtett a saját játéka számára, assistban korábban is egy korrekt playmaker volt, de most aztán hát egy soha nem látott szintre lépett, én szerintem ez a legpontosabb megfogalmazás vele kapcsolatban, és igazából nem tudok olyan ellenérvet, mert gondoljunk bele, hogy Julius Randle gyakorlatilag All-NBA játékos lesz nagy valószínűséggel, lehet, hogy csak All-NBA harmadik csapatba, de szerintem oda be fog férni. Ez a játékos tavaly egy ilyen, nemhogy franchise player-szerűségnek nem nézett ki, hanem egy ilyen felemás szezon futott, aminek az első fele szörnyen sikerült, és úgy összességében semmire nem ment vele a csapata, védekezésben mínusz volt, ott is egyébként nagyot lépett előre. Szóval tényleg ő a legnagyobb ugrást csinálta meg az All-NBA csapatig. Ide rohadt nehéz bekerülni.
Egyet kell, hogy értsek, nem kérdés, hogy Julius Randle a most improved player, és ugye ezt is már, ha jól tudom, ki is osztották hivatalosan.
Így van.
És nem lehetett kérdés, mint hogy az sem lehetett kérdés, hogy a top 3 mely nevekből áll. Itt tényleg szerintem mindenkinek a tippje, vagy valószínűleg nem csak a tippje, de a kívánsága is egyezett. Ugye Julius Randle, Jeremy Grant, Michael Porter Jr. volt ez a hármas, és hát a sorrenddel is nehéz vitatkozni, mert ugye Randle első helye, én is azt gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen, elmondtam mindent róla, nagyon nagyot ugrott, és hát tényleg sajnálatos, hogy kezd kiderülni, ugye, hogy mekkora papírkutya, mert a playoffban rosszabb, mint pocsék, tehát valami egészen vállalhatatlan eddig, még azért ne írjuk le, hogy jöhet esetleg feltámadás, szükség is lesz rá, hogyha
hát igen.
Még mit fordítani akar. Jeremy Grant a másik, aki szerintem egyértelműen második helyezett volt, mert neki tényleg hatalmasat ugrott a usage százaléka, és gyakorlatilag All-Star szezont hozott le. Azt hiszem ki is választották, ugye?
Most jót kérdeztél, hirtelen nem emlékszem.
Mindegy, a lényegtelen, tehát All-Star szintű szezont hozott le, az biztos.
Igen.
És MPG, aki kezdte bontogatni a szárnyét, de főleg az Emery sérülése után ugrott igazán szintet, legyünk őszinték. Tehát ő ebben a versenyben azért nem szólhatott bele az első kettő dolgába, első két hely kimenetelébe, úgyhogy nála szerintem ugyanúgy a harmadik hely is egyértelmű, és szerintem a szavazás is, most nem néztem meg, de majdnem biztos vagyok benne, hogy a szavazás is egyébként végül így dölt el, hogy 1-2-3 ők voltak a hivatalosan is.
Igen. Jó, akkor viszont búcsúzunk el a Miami Heat-től, ha már itt szóba kerültek. Csalódás a szezon, ugye? Ezt most persze csomó okkal felmenthetjük a Miami-t, de azért nem mondjuk azt, hogy ez nem csalódás ez a szezon, mint ahogy a Bostonnál, a Torontónál sem mondtuk azt, hogy nem csalódás ez a szezon. A Miami ráadásul nem állt bele egy tankba féltávnál, mint a Toronto, vagy nem sérült meg a legjobb játékosa, vagy másik legjobb játékosa a végén, mint a Bostonnál. Szóval ők azért úgy voltak ezzel a történettel, hogy igen, azért mi kaparunk, és szeretnénk meglepetést okozni, és ez már megpróbáljuk visszaépíteni a tavalyi csapatot, legalább a playoffra, és lehet, hogy egy túl jó csapat jött szembe, tehát ez a Bucks, ez félelmetesen néz ki erről már beszéltünk korábban is, sőt ugye Zoli, te meg én régóta mondjuk, hogy a Bucksra idén érdemes figyelni a playoffban. Ettől függetlenül is azt mondom, hogy a Miami Heat szezonja összességében nagyon nehezen értelmezhető máshogy, mint hogy alul teljesítettek magukhoz képest.
Én tovább menjek egy szinten. Emlékszel, hogy tavaly hogyan beszéltünk róluk, hogy úristen, hogy egyszerre megvan ez a szupersztár, aki még mindig ugye 30 körül van, vagy épp hogy betöltötte 30-at. Van kettő olyan fiatal, akik hát top 15-ös játékosok lehetnek, basszus, hát mennyire jó. És akkor eltelik egy fél év, vagy mondjuk 10 hónap, 12, most közelítünk végig is az egy évhez, tehát eltelik mondjuk akkor egy év, tavaly ugye az első körös hihetetlen csodát ugye bemutatták, és úgy gondoltuk rájuk tényleg, mint egy olyan csapat, amelyik már most itt van, de még mennyit fejlődött, tehát inside growth, meg minden, és most meg nem tudok nem pánikolni, hogyha Heat szurkoló lennék, nem tudnék nem pánikolni, mert Tyler Hero olyan szintű sophomore slumpot mutatott be, hogy ez nem is slump, hanem nem tudom, leesett tényleg a szakadékba.
A Stanley Kupa díjunknak nem nagyon van más ekkora esélye.
Igen. Hirtelen nem tudjuk azt se, hogy ő kezdő lehet-e az NBA-ben egy normális csapatban. Mert nem tudjuk. Tehát most, ha szívedre tennéd a kezed, azt mondanád, hogy tutira kezdődött egy jó playoff csapatban?
Hát sőt, hát pont a legfontosabb, hogy ebben a szezonban, a szezon elején megpróbálták őt irányítónak használni, és nyilván neki ilyen irányba el kell majd mennie valamennyire. Tehát azért nem maradhat egy ilyen Grayson ellen, egy jobb Grayson ellen szerepében, aki triplákat dob, és néha napján le tudja ütni a labdát, hanem hogyha ő fejlődni akar, hát a védekezés az a legeslegjobb esetben is közepesig mehet fel ezekkel az adottságokkal, de akkor viszont meg kellene nézni azt, hogy ő tud-e valamennyire irányítani, és megnézték, és nem tudott.
Igen. A másik pillére ugye ennek az egész épületnek, ami most roskadozik, Bam Adebayo. Ahogy mondtam, nem, hogy nem rúgta be az ajtót, de ő is kicsit csalódás. Nagyon-nagyon örülnek nyilván, például a saját csapatom, egy Bam Adebayonak, ne értsetek félre, nem, azt nem írom le teljesen, de ha az volt a terv, hogy ő tényleg majd valamikor a következő két-három évben top 10-es játékos lesz, mint ahogy, hogyha bármikor az lesz, nyilván akkor 25-26 évesen az lesz, akkor ez a terv szerintem most léket kapott, vagy legalábbis nem egyértelmű, hogy be fog-e teljesedni. És akkor van a harmadik pillérünk, ugye Jimmy Butler, akire azt gondoltuk, hogy hát ő oké, kicsit belehajtotta őt a földbe, running into the ground, szó szerint lefordítottam, tips, de hát visszatért. Volt egy elit playoffja, brutális 40 plusz pontos meccseket lehozott, és akkor most úgy néz ki az ember, mint egy olyan játékos, aki lehet, hogy nem tudom, Luol Deng irányába megy el, 30 felett. És ennek valós esélye van, úgy tűnik jelen pillanatban. Egészen borzasztó volt a playoffban, tényleg nem is kell magyarázni ezt senkinek, hitszurkolóknak se. És oké, tudom, nyilván nem volt egészséges, tehát csak rá kell nézni, meg kell nézni egy meccset. Egyértelmű, nem volt egészséges.
És szerintem jegyezzük meg, hogy Antetokounmpo fogta szinte végig Prime-ban.
Semmit fogta, igen. Tavalyival ellentétben, igen. Úgyhogy nem tudom, hova mozdulnak innen. Az Oladipo terv, az is mi lett? Tehát
komolyan hiányzott most, a Gyolinyikkal lehet, hogy egy meccset még hoznak is.
Ja, simán, viccelve eszemültött, hogy ugye tavaly bemondtam azt a 20-10-es meccset tőle, akkor lehozott valami, nem tudom, 19-12-es meccset. Tényleg hasznosabb lett volna, és lehet, hogy egy meccset valahogy behúznak. Nem néz ki jól most a Miami Heat előre, ugye még akár a közép-hosszú távú terveiket nézve is. Nem tudom, mi kell. Tényleg lehet, hogy azt kéne, hogy lebombázni az egészet Hero és a Bam körül, de ezt meg nem fogják megtenni, mert nem. Riley nem. Post LeBron Riley, ő hajtja a sztárokat, és egyszerűen neki azt kell, hogy ott legyenek a tűz közelében, ott legyenek a play-ba. És mégis az a szomorú az egész, mert egyébként, hogy szerintem a következő 3-4-5 évben ezt a tavalyi döntőt fogják használni arra, hogy igazolják az összes hülye döntést, amiben bele lesznek egyszerűen kergetve, mert innen nincs más választás.
Mint kitömni mondjuk Nant meg Robinsont ezen a nyáron?
Például, vagy akár ugye Oladipót is megpróbálni visszahozni.
Hát jó, de most Oladipót...
Discount áron, de nem.
Igen, de nem hiszem, hogy 5 éves.
Így egyébként, hogy a következő szezon is kuka szegény Dipónak, így nem tudom elképzelni, hogy milyen ajánlatokat fog kapni, lehet, hogy konkrétan semmit, vagy hát, nem tudom tényleg.
Nem sok éves szerződéseket fog kapni, szóval azért én nem féltem a Miami-t, hogy majd itt 5 évre vagy 4 évre be
kirányítik. Igen, mondjuk annyira hülye nem lehet jelentkezni senki, persze.
Az, nem, hát az a kérdés, hogy például Kendrick Nunn-nak kifizetsz 10 plusz milliót. Ugye ez azért nagy kérdés, mert elvileg azért fog annyit kérni, hát én nem tudom.
Dragicot megpróbáld visszahozni, vagy...
Na ez meg a másik, hogy viszont akkor marad Dragic, aki mellesleg hihetetlen, hogy szinte az egyetlen olyan játékos, aki olyan nagyon durván mégsem tud csalódást okozni, pedig most az alapszakasza nem sikerült jól. A playoffban legalábbis, amikor a padról jött, akkor még mindig tudta szállítani a pontokat egyébként. Ugye aztán bekerült a kezdőbe, és rögtön hozott egy szörnyű meccset. Hát én nem tudom, hogy a Bucks kezdő ellen egyébként így. Majd a Brooklyn megnézzük, ott nyilván az más kategória. Igen, mert akkor Nant nem igazolod vissza, Dragicot meg mondjuk elengeded, mondván, hogy most már azért kezd kifele menni a karrierjéből, akkor nincs egyáltalán irányítód, viszont tele van a kereted, mert mármint anyagilag, mert meghosszabbítod mondjuk Robinsont, meg ott van Jimmy Butler mamut szerződése is. Mi az, amiben lehet bízni? Ezt is gyorsan elmondanám. Szerintem Bam Adebayoval nyugodtan lehetünk még türelmesek egy-két évig, hogy jönne nála esetleg az a majdnem franchise player szint, azért azon meglepődnénk, hogyha ő a top 10-be odaérne, úgy értem, hogy a jelenlegi garnitúrában, de amikor majd James-ék kiöregednek, akkor egyetértek veled, hogy lehet top 10-es játékos, de szóval, hogy fel tud-e lépni majd oda Bam Adebayo, nem biztos, hogy ezt egyik pillanatról a másikra várhatjuk, akkor sem, hogyha eddig évről évre fejlődött. Ugye Siakamnál is volt egy ilyen raptorzas elvárás, hogy igen, évről évre hatalmasakat ugrott, akkor most biztos megint fog. És nem. És nem mindig így működik, van egyszer elérik egy plafon, elérnek egy plafont a játékosok, amit aztán már tényleg csak így a fejükkel erőlködve tudnak valahogy feljebb tornászni, ami nyilván egy szilárd plafonnál elég rossz kép, de azért értitek, mire gondolok. Úgyhogy szerintem ebben is lehet reménykedni, nyilván azért híróikban is, Robinsonban is, de szerintem egy retool majd mindenképpen szükséges lesz, és Jimmy Butler pedig, hát nem tudom, hogy el lehet-e már most cserélni, pedig azért most még én All-NBA csapat, harmadik csapatba beletettem, tehát ez az alapszakasz, ez amúgy jó volt.
Én is beletettem, az a vicc.
Na igen, tehát hogy akkor nem mondjuk, hogy most még ne lehetne elcserélni, és nyilván nem is fogják, és eszükbe se fog jutni, ahogy mondtad, azt a bizonyos ezüstérmet második helyet fogják használni arra, hogy ezt ne tegyék meg. Úgyhogy egy jó ritulban és hatalmas ilyen sapka gimnasztikában kell bízni, hogy konkrétan ide jöjjenek olyan erősítések, aki nem Trevor Ariza, mert Arizáról kiderült, hogy nem Jay Crowder, és még Jay Crowder sem segített volna olyan sokat ezen a csapaton. Talán egy győzelmet szereztek volna. Hát fel van adva a lecke Pat Riley-nak, és menjünk akkor végig gyorsan a párharcokon, talán mindenhova egy-egy szó. Vannak azért érdekességek, és szerintem kezdjünk gyorsan a Dallas Clippers-szel, ahol még Doncic is kezd megsérülni, de ami a Dallas...
Hát megsérült konkrétan. Igen. Tehát mondjuk ezt a negyedik meccset sérülte játszotta le, teljesen nem kérdés. És alig bírta elfordítani a fejét.
Állítólag balra konkrétan nem tudott nézni.
Nem tudott nézni.
Nagyon kemény.
Nem egy recept arra, hogy jól játsszál az egy NBA mérkőzés.
Hát nem, és azt szeretném mondani, hogy a Dallas szempontjából már ez is önmagában rossz hír, de még enélkül is azt mondom, hogy ez a párharc taktikailag megfordult. Igaz, hogy Lou csiga lassúsággal reagálja le a dolgokat, tényleg. Tehát nem arról van szó, hogy meccs közben, nem arról van szó, egyik meccsről a másikra. Ugye az elején, amikor felvezettük a párharcot, mondtam, hogy hát bármit megpróbálhat, mert mindenre van kerete, ott felsoroltam a small ball-t, ehhez is nagyon későn jutott el, a mismatcheknek a megtámadása, hogy kicsit egyegyezzenek, ez is körülbelül a második meccs második felétől kezdődött el, de leginkább a harmadik meccstől, tehát nagyon lassan reagált Lou, de amint elkezdett reagálni, azért működött ez az egész történet a Clippersnek, és ez amúgy hihetetlennek tűnő fordítás, hogy hazai pályán 0-2-re állnak, utána fordítanak, mert a Dallas egy pillanatig sem tudta ezt a Clippers-t igazán levédekezni. Se az első meccsen, se a második meccsen, harmadik, negyedikről nem is beszélve. És lehetett tudni, hogyha megoldják a saját problémáikat, akkor meg tudják fordítani ezt a párharcot. Te is ezért mondtad, hogy nem dőlt még el, és ez be is következett. Tehát én úgy gondolom, hogy taktikailag is megfordult a párharc, úgymond kiismerte a Dallas-t a Clippers, csak lassabban, és szerintem ez egyértelműen az edzőjüknek köszönhető, és innen Luka sérülésével meg pláne nem lepődne meg senki, hogyha akkora fordítás lenne, hogy konkrétan nem nyerne már meccset a Mavericks.
Nem, abszolút benne van a levegőben sajnos, tehát sőt, hát nem csak azon nem lepődnénk meg, hogyha nem nyerne meccset a Mavericks, hanem lehet, hogy innen az is meglepő lenne, hogyha lenne még szoros mérkőzés a párharcban. Az igazság, hogy mindkét csapat abból a szempontból hasonlít egymásra, hogy nagyon nagy ingadozások vannak ugye a játékában. Mondhatjuk azt simán szerintem, hogy az első két meccsen a Clippers nyilván működtek a Dallas dolgai, tehát az, hogy Lukát ugye amikor duplázták, akkor annak gyakorlatilag katasztrofális következményei lettek, ugye üres sarok triplák, és mondhatjuk azt is, hogy a Mavericks forró streakje dobásai valamilyen szinten az ő támadó játékuknak voltak köszönhetőek, de nyilván annak is, hogy a Clippers ugye nem ment le small ballba sokáig, ahogy mondtad Gábor, és saját sztárjai sem védekeztek úgy, ahogy ők tudnak, az igazság. Most azért ezen a mérkőzésen nagyon-nagyon karcos lett a védekezés már, és egyébként én azt gondolom, hogy a harmadik mérkőzésen is már egyértelműen jobban védekeztek. Ott kapcsoltak át, amikor a harmadik mérkőzésen plusz 19-szel kezdett a Dallas, és egyébként hatalmas lehetőség volt ez a Mavericksnek, amit nem mondom azt, hogy biztosan elszalasztottak már, mert nyilván amíg 2-2 van, addig van esély. Egy mérkőzés szokták mondani, valahogy be lehet húzni akár hogy az NBA-ben, de azt várjuk, hogy igen, hogy kijöjjön az egyébként tök egyértelmű talent különbség, ugye nyilvánvalóan sokkal tehetségesebb és sokkal mélyebb csapat a Clippers, még akkor is, hogyha lehet, hogy a legjobb játékos jelenleg ugye a Mavericksnél van, de így sérülten ez se fog már kijönni jó eséllyel. Amire viszont szintén rávilágít egyébként ez a párharc, az, hogy a Clippers mentálisan mennyire fura csapat még,
aha,
és lehet, hogy nekik egyébként ez kellett pont, hogy pofán verje őket a párharc elején a Mavericks, ugye mind a két idegenbeli meccset ellopja, utána mínusz 19, na és onnan valami lehet, hogy bekapcsolt, és könnyen lehet, hogyha most ezt a párharcot nagyon simán behúzzák, akkor ez egy olyan valami lesz, ami kitart nekik majd a playoff hátra lévő részében. Én nem akarom ezt most meg kijelenteni, nyilván megvárom a következő két-három, remélem, hogy három mérkőzést, de attól függően, hogy mit fog csinálni Clippers, én lehet, hogy elég erősen elkezdem őket majd úgymond megvenni, mint esélyest.
Uh-huh.
Amit nyilván az első két mérkőzés után nem gondoltuk volna, de most borzasztóan jól néznek ki, az igazság.
Igen, azért amikor majd elbúcsúzunk a Dallastól, legyen ez bármikor, tehát még akkor is, ha most valami csoda történik, és visszafordítják ezt a párharcot, akkor egyrészt a Dallasnak a hosszú távon nyilván Doncsics köré szerveződésében a védekezéséről majd beszélnünk kell meg, hogy kell felépíteni ezt a csapatot, és akkor fogunk Porzingisről is részletesebben beszélni, pedig tudom, hogyha most ráeresztenélek a hallgatókra, akkor az legalább 5 percig tartana.
Röviden a legnegatívabb impact a rendelkező Mavericks játékos, aki jelen pillanatban egy két lábon járó könnyű kosár az ellenfélnek.
Yep.
Csak azt nem tudjuk, hogy az kettese, zicser, vagy egy üres hármas. De gyakorlatilag minden rajta keresztül indul a Clippersnek, és fejeződik be, ami borzasztó. És én őszintén azt gondolom, hogy ha őt most nem az, hogy ki kell rakni kezdőből, konkrétan ki kell rakni rotációból, akkor van esélye Mavericksnek, hogyha lemegy valahogy small ballba, és
Kleber a center, igen.
Igen, tehát akkora mínusz jelen pillanatban képi, és ezt nagyon fáj kimondani, mert nekem ő tényleg a kedvenc játékosom volt sokáig, de valószínűleg egyébként ennek fizikai okai vannak, tehát ő egyszerűen ezzel súlya már a mai NBA-ben egy hihetetlen defensive liability, és nem tudod egyszerűen úgy, és már a dobásblokkolások se jönnek, tehát...
Ja, az a durva, hogy most már rim protection sincs meg.
Amikor betörtek mellette, annyira jól tudta, legrosszabb esetben zavarni a dobást most meg, olyan könnyen elhagyják, olyan könnyen átverik egy ütemcsellel, hogy teljes mértékben lemarad ezekről az ő 7-6-os wingspanjére. Tehát egyszerűen rossz nézni, hogy milyen játékossá vált ugye képi, és egyébként az a szomorú, hogy ez már az alapszakaszban is így volt. Tehát ránézze a számára 28-57%-os TS-sel, azt mondod, hogy hát ez nem is olyan rossz, nem is olyan rossz második opció, de igazából meg védő oldalon hatalmas nulla lett az ember. Sajnos ez a tényállás, nem tudom máshogy.
Igen. Hát mert nem is kell, és ezt majd lehet, hogy még ennél is jobban kibontjuk. Viszont nyergeljünk át egy másik olyan párharcra, ami érdekes, és 2-2-re áll. Én gyakorlatilag megkockáztatom, hogy egy 5 percet láttuk ezt a két csapatot teljesen egészségesen, amíg Chris Paul válla meg nem sérült, és jó, mondhatjuk, hogy most a negyedik meccsre Chris Paul ismét hasonlított önmagára, már nagyon jól nézett ki, tehát ez a graduális javulás, amit vizionáltunk, ez megtörtént, de hát KCP ezen a meccsen már nem is kezdett, és aztán még Davis is lesérült, szóval most meg a másik oldalról jönnek a sérülések. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy 2-2, és lehet, hogy ez egy tök szoros lesz a végére, annak ellenére már most kicsit sír a szívem azért, hogy nem láthattuk a full erővel egymásnak eső Lakerst és Suns-t, mert az így nem akármilyen ütközet lett volna, viszont ezt nyilván az ember félreteszi, és megpróbál azzal foglalkozni, ami van, a sérülések is nyilvánvalóan a playoff részei, ha bár idén gusztustalanul sok van belőlük, úgyhogy persze nem kívánja ezt az ember. Hát ennek a párharcnak a fordulatai is egészen elképesztőek, mert a Chris Paul nélküli Suns ugye nem tudott támadni egyáltalán, és ezt beszéltük is, aztán a KCP nélküli Lakers meg egyszer csak védekezni alig tudott, és aztán a Davis nélküli Lakers meg már se védekezni, se támadni. Hát most éppen arra fele megy ez a párharc, hogy a Sunsnak lesz ez 4-2. De aztán ki tudja, hogy Davis meg KCP mennyire tud, és milyen formában visszatérni. Nem túl biztatóak a hírek egyébként ez ügyben.
Én nem tudom elképzelni azt, hogy KCP és Davis nélkül két meccset tudjon nyerni a Lakers. Azt, hogy egyet valahogy megnyer még, azt igen. És nyilván, hogyha most a következőt sikerülne, akkor azért a nyomás a Sanson lenne, mert onnan azért benne lehet esetleg egy nagy LeBron mérkőzés, amivel ugye le tudja zárni a páracot. Tudjuk, hogy ő elimination meccseken mekkora egy monster.
Csak a baj, hogy én az egy meccset sem bírom elképzelni. Tehát azt a szenáriót.
Én sem. Pont ezt írtam most a UGM-en egy posztba, hogy nem írhatjuk le LeBron soha abból a szempontból sem. Nyilván egy konzisztens játékos még mindig top 5 a ligában, azt hiszem ebben mindenki egyetért, amikor egészséges.
De az nem az ő kritikája, hogy gyakorlatilag a második és harmadik legjobb játékos kiesik a csapatából, és akkor utána a bajban vannak. Tehát...
Persze, és ez a LeBron már nyilvánvalóan azért nem a Cavaliers LeBron, vagy a Heat LeBron, aki egy elimination meccsen berak egy 50 pontot, de úgy 50 pontot, hogy mellette leszett 18 lepattanót, meg kioszt 13 asszisztot, meg mit tudom, 3 steal-t, 4 blokkot. Tehát ez a tornádó, ami a pálya minden szegletén rombolást végez, és ugye jó értelemben saját csapata szempontjából. Nem úgy, mint a képi tornádó, aki saját házát borítja le, igen, saját csapatát károsztatja. Szóval most oké, Lakers fanok hallgatják, most akkor leírjuk LeBront. Hát valamilyen szinten lehet, hogy igen, és nyilván a Gábor sem tenné fel rá a házát, kutyáját, barátnőjét, hogy nem fog LeBron egy ilyen meccset lehozni. Egyszerűen arról van szó, hogy jelen pillanatban sokkal valószínűtlenebbnek látjuk azt, hogy le tudja hozni, mint azt, hogy nem.
És főleg azért is, mert sem KCP, sem Davis sérülése nem olyannak tűnik, mint amiből egy pillanat alatt egészségesen vissza lehet jönni. És Davis jelentőséget nem kell magyaráznom, főleg a második-harmadik meccsen látottak alapján. Azért ő volt az, aki a palánk alatti dominanciát mégiscsak meg tudta erősíteni, hiába, hogy Ayton amúgy marha jól játszik. De hát ez is különbség azért egy Ayton és egy Davis között, hogy Davis magának is tud helyzetet teremteni, sokkal jobb passzoló és jobb triplázó, mint Ayton. Ayton azért úgy játszik jól, hogy neki meg kell teremteni a helyzetet, ő még másokból játszik jól, ez egyáltalán nem Ayton kritikája most, félreértés ne essék. Davisnek támadásban is és védekezésben is úgymond nagyon is önálló impactja van és önálló ráhatása a meccse, de KCP-t is szeretném kiemelni. Szóval itt az egyetlen olyan játékos gyakorlatilag a Lakersnél a két sztáron kívül, akire azt tudom mondani, hogy olyan igazi two-way játékos. Mert Caruso azért inkább egy védekező játékos. Gasol a mostani jó teljesítménye ellenére inkább védekező. Drummond inkább semmilyen. Kuzma, te jó ég! Én nem tudom, hogy most mennyire örülnek ezután a playoff széria után a Lakersnél a hosszabbításának, de ez egészen tragédia, amit művel. Szóval KCP az, aki gyakorlatilag a legjobb perimétervédőjük, vagy Caruso-val karöltve a legjobb perimétervédőjük, de cserébe támadásban be tudja dobni a triplát, és le is tudja ütni a labdát. Nem mondanám azért másodlagos labdakezelőnek, az túlzás, nem egy nagy playmaker, de azért nem egy Danny Green, akit ugye, ha lezavarsz a tripla vonalról, akkor gyakorlatilag kirúgja a labdát, mert szerencsétlen megpróbál betörni. KCP is nagyon fontos. És ezért nem látom azt, hogy most a Lakers mit tudna tenni. Mi a helyzet a Denver és a Portland párharcával? Azt a hullámzást, azt így...
Nehéz követni, igen.
Hát nem tudsz mit csinálni vele.
Egy valami nagyon, nagyon okosat fogok mondani.
Na.
Aki megnyeri a mai meccset, az szerintem megnyeri a párharcot. De ugye tudjuk, hogy ez esetek 80%-ában kb. Így szokott lenni 2-2 után, hogy aki megnyeri az ötödik mérkőzést, az általában megnyeri a párcot.
Ez az ötödik meccses wisdom.
Igen. Ennél már csak egy jobban tudod a hetedik meccses vízdom, hogy aki, ha, aki azt megnyeri, az tovább jut, szinte garantált. Ha csak nem diszkvalifikálják a dologon, amiért. És a Nuggets megmutatta azt is, hogy miért becsültük alá őket pár harc előtt, és megmutatta azt is már kétszer, hogy miért nem becsültük alá őket. És erre rakjál pontot, mert tényleg nem, nem úgy van, amitől ugye sokan féltek, hogy, hogyha a Blazers backcourtja nagyon jól játszik, akkor mindegy, mit csinál a Nuggets. Egyszerűen ugye túl sok a sérültjük abban a talán legfontosabb csapatrészben, ma már nyilván egy Nuggetsnél inkább Jokic a legfontosabb csapatrész egy szemében, de ugye nem gondoltuk azt, hogy ugye mi van jelen pillanatban a Nuggets öt legjobb játékosából három hiányzik, akik közül ráadásul mindhárman kezdők lennének, ha minden igaz, de legalábbis ugye egy ponton mind a hárman kezdtek, és talán az volt a legjobb idei Nuggets ötös, amiben Dozier is ott volt.
És Barton is, igen.
Szóval az a nehéz helyzet, és itt ugye mondjuk kicsit meglepő volt egyébként Jokic, magához képest én azt mondom borzasztó meccse, hogy most megtudtuk azt tényleg, hogyha ő nem tud ez a hub lenni, ahogy ugye kint mondani szokták szélszemi, tehát hogy minden rajta folyik keresztül, és pontokat is tud dobni, és ha a Blazers úgy dönt a gameplanben, hogy oké, levesszük a többieket, akkor 80%-os TS-re bedob 36 pontot. De most abszolút nem jött esse, nagyon egyszerű, könnyű dobásokat hagyott ki, és a Blazers gyakorlatilag dominálni tudott, de itt nem érzem azt feltétlenül, mint a Clippers párharcban, hogy akkor most megvan egy válaszunk, és...
Ja, tehát nem volt ilyen stratégiai nagy fordulat gyakorlatilag, hanem...
Egyszerűen nagyon gyenge Nuggets teljesítmény volt a negyedik mérkőzésen, egy nagyon jó harmadik mérkőzéses Nuggets teljesítmény után, úgyhogy tényleg minden visszamegy most Denverbe, és nyilván azt várom, hogy Jokic sokkal jobban játszon, de azt várom, hogy Lillard is sokkal jobban játszon, mert neki is pocsék volt érdekes módon sima Blazers győzelem ellenére a negyedik mérkőzéssel.
Ez azért viszont egy értékes dolog. Tehát ha valamiben a Portland bízhat, akkor az, hogy ők úgy tudták megverni az egyébként tényleg pocsékú játszó Denvert, hogy Lillard nem kellett hozzá. Szerintem ez nagy dolog, mert a Denver viszont nem tudja úgy megverni a Portlandet, hogy Jokic ne kelljen hozzá. Úgyhogy...
Ez így van, de lehet, hogy a Blazer se tudja többet megverni majd a Nuggets-et, hogyha így játszik Lillard. Tehát ez ilyen kételi dolog, szóval ezt nem tudjuk. Minden esetre a mai az brutális lesz, úgyhogy én egy teljes híriget, szoros mérkőzés, talán hosszabbítást is várok. De nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tud a Nuggets csinálni hazai pályán. Valószínűleg még nem jön vissza egyik sérültjük se, úgyhogy ugyanazzal a garnitúrával kellene megoldani ezt a dolgot.
Az a helyzet, hogy azért beszélünk erről a párharcról inkább a Nuggets szempontjából, mert itt elsősorban a Nuggets hullámzik. Tehát a Portland védekezésben nem mutatott olyan extrákat, ami miatt ez a legutóbbi Nuggets Betli indokolt lett volna. Most sokan írták, hogy jó, Norman Powell leszette Michael Porter Jr.-t. Michael Porter Jr. akkor dobja át Norman Powell-t, amikor akarja. Igen, jól védekezett Powell. Powell amúgy nem egy kifejezetten jó védő. Ezt Toronto Raptors Zucker vagyok, minden meccsét láttam gyakorlatilag az elmúlt 6 évből. Higgyétek el nekem, hogy nem olyan jó védő. Nem arról van szó, hogy ő leszette. Michael Porter Jr. gyakorlatilag nem tudom, teleszart nadrággal ment ki, és nem Powell-től félt, hanem mint hogyha ennek a meccsnek a súlya, vagy nem tudom, nem jöttek be az első dobások. Védekezésben is sokat fejlődött Michael Porter Jr., de azért még ott ugye, nem azért van pályán, maradjunk ennyiben, és például Ian Betley nem engedhető meg ennél a hiányos Nuggetsnél, mint amit ő produkált. Összességében a Denver az, aki hullámzik, a Denver támadójátéka is hullámzik, a védekezésük már, ezt mondtam az előző podcastben, és nagyjából beállította azt, hogy mennyit fog dobni a Portland. A meccsek azon múlnak, hogy ezt túldobja a Denver, vagy nem. És éppen ezért szerintem lehetetlen jósolni ebben a párharcban. Én most nem mernék egy fillért se feltenni semmilyen lehetséges eredményre.
Én sem. A Blazers van annyira szörnyű védekezésben, hogy tud annyira szörnyű lenni, hogy ne lehessen csak amiatt rájuk fogadni, mert hogy jelen pillanatban mélyebbek és tehetségesebbek, ami egyébként nyilván igaz. Ez így megy a kukába. Ha legalább lenne egy közepesen stabil védekezésük, akkor azért egyértelműen őket tartaná minden esélyeseknek, így szerintem ez egy ilyen, tényleg ilyen pénzfeldobás típusú párharc. Ami tök jó egyébként, mert nem olyan sok van ilyen az első körben. Kicsit én megmondom őszintén, hogy azért többre számítottam. Ugye beharangoztam előre, hogy mennyire jó lesz, de nyilván ebben benne van a rohacsok sérülés is, tehát ez most meg komolyan kezd nevetséges lenni, hogy minden második sztár kidől már. Tényleg azt várom, hogy mikor jön a következő.
Hát Embiiddel gyakorlatilag most meg is érkezett, és csak tényleg reménykedni tudunk. No, mert...
Igen, most ez benne van a véleményemben, és tényleg most nem tudom, kidőlöm a Jokic is, vagy akkor tényleg én nyilván kötelességem lesz nézni tovább is a playoffot, mert ugye podcastünk van, ami körülbelül 5000-en hallgatnak innen-onnan, úgyhogy nyilván van egy felelősségünk is, tehát nem tehetném meg azt, hogy nem nézem tovább, de megváltozna a fan faktor, és rohadt nehéz lenne innen tényleg, ha még többen kiesnek, tehát basszus. És nem, tudom, ez rossz hangzik, hogy ne a sztárok, de tényleg ne a sztárok dőljenek már ki, basszus. Tehát sajnálom a kiegészítő embereket is, de azok legalább nem feltétlenül döntik el a párharcot.
Esetleg nem pótolhatatlanok, de most Embiid nélkül a Philadelphia-t sose fogjuk tudni megnézni. Jó, egyébként még...
Igen, ez a baj, hogy igazad, hogy megnézni se tudjuk, hogy mi lett volna. Tehát, hogy igen. Gyakorlatilag a teljes élvezett faktort kiveszi a párharcból. Most ha összejön egy Bucks, de még akár egy Nets Philly lesz a második körben, ugye? Jó esélye.
Nem, Nets Bucks.
Ja, bocs, Nets Bucks, igen, és ugye Philly...
Hát most Atlanta.
Most Atlanta, ki, igen. Tehát őszintén, szerintem, ha nem játszik Embiid a Hawks ellen, szerintem az Atlanta ellen se lenne sok a Sixersnek.
Igen, igen, tehát ott aztán Embiid tényleg a non plus ultrája annak a csapatnak, az majdnem ahogy Jokic a Denverhez, majdnem úgy viszonyulnak ők is egymáshoz.
Na jó, mindegy, ne fessük az ördögöt, arra remélhetőleg nem arra tartunk, de nagyon nem jók ezek a fejlemények, tényleg így a szurkolót is kicsit így kiölik az emberből.
Hát egyébként mindent elmondasz, hogy az Embiid megsérül, és azt a meccset a Washington ellen, ami szerintem azért az idei playoff leggyengébb csapatának tűnt eddig. Nem tudom, hogy egyet értesz-e.
Kimagaslóan, persze.
Igen, nem vagyis, kérdez. Hogy lealacsonyodóan.
Igen.
Tehát, hogy az meg konkrétan nyert egy meccset a Washington a semmiből. És ezzel a párharccal nem is akarok foglalkozni, remélem, hogy majd, ha az MRI eredménye kijön, akkor jó hírek jönnek ki Embiiddel kapcsolatban. És igazából a másik egy 8 párharcba is, hogyha bármit hozzá akarsz fűzni, tedd meg, de én csak annyit mondanék, hogy az első meccs zicserét kihasználta a Grizzlies, és most a negyedik meccs volt olyan, aminél úgy érezhették, hogy ez reális lett volna megnyerni. Továbbra is fantasztikusan játszik a Grizzlies, de továbbra sem tudja levédeni switching nélkül a Jazz-t, és ebbe belehalnak. Tehát nagyon nehéz ezt mondani, hogy a legjobb játékosodat, Valanciunast nem annyira tarthatod a pályán egy ilyen ellenféllel szemben, mert van olyan ellenfél, akivel igen, itt nem, és nem tudnak máshoz nyúlni, úgyhogy ebbe bele fognak halni, pedig imádom nézni a rájátszásba a Jazz ellen a Grizzlies, sőt, Jazz drukkerek mondták nekem, hogy abszolút jó nézni a Grizzlies-t, és tényleg ilyen majdnem, hogy szurkolóvá válnak, úgyhogy nagyon sok örömet fog okozni szerintem ez a csapat még nekünk Grizzlies drukkereknek, de egyszerűen annyira szar ez a meccsap, hogy ebből nem lehet ennél jobban kijönni, talán ezt meg lehetett volna nyerni a legutóbbi meccset.
Most egyébként még nem is voltak rosszak, ugye Valanciunasszal, az előző mérkőzés volt borzasztó, ugye, de az egész kezdő gyakorlatilag megevett egy majdnem mínusz 20-at. Kicsit én azt is érzem, hogy ez is igazából hullámzik, hogy a Memphis még nincs azon a szinten, hogy stabilan tudjon jól védekezni. Tehát vannak ellángulásaik,
igen,
de csak csapatként egyszerűen még nincsenek ott, és ezért szopják be ezeket a 40 pont körüli negyedeket, ami egy ilyen Jazz ellen, amelyik akkor is, hogyha épp nem 40 pontot, de 30-at szinte biztos berámol egy negyedben, vagy ha még a nagyon rosszul is menj nekik a dobás, akkor is 24-25-öt, egyszerűen nem fér be, és ezek jelentik a különbséget, hogy és ez talán meglepetés lett, hogy a Memphis egyébként a meccsek 60-70%-ában ott van, vagy akár még tud vezetni is,
abszolút,
de egyszerűen azt a maradék 30%-ot, amikor ott valami nem jön össze, hogy a koncentráció azt nagyon-nagyon megnyeri a Jazz is, és ez eddig a mérleg
nyelve.
Mérleg nyelve, így van.
Igen, de ezt szerintem tökéletesen összefoglaltad, viszont van egy olyan 3-1-es párharc, amit még talán így befejezésként muszáj érintenünk, mert bár te ugye azt jósoltad, hogy az Atlanta jut tovább, de talán ez így összességében neked is meglepetés, hogy a New York ilyen szinten képtelen támadni. Ha meg kéne határoznunk azt, hogy támadó csapatként ki a leggyengébb eddig a playoffban, akkor ez meg egyértelműen a Knicks.
Igen. Meglepetés persze, tehát én nem gondoltam, hogy Randle ennyire összezuhan. Én azt gondoltam, hogy ő nem lesz azért egy MVP jelölt. Oké, nem igazi komoly MVP jelölt volt az alapszakaszban sem, de ilyen borderline. Ott emlegettük a top 5-be, és valószínűleg top 5-be is lesz egyébként a szavazás. Top 5-be végzett a szavazáson, mert ugye már leszavaztak. Nem lepte meg, hogyha ötödik lett volna végül. Tehát amit csinál eddig a play-offban, az borzasztó. És nyilván ő az alfa és omegája az idei Knicks támadó játékának, amelyik tudjuk, hogy nem volt egy jó támadó csapat, de ami státuszt elértek, ami veszélyt jelentettek, az gyakorlatilag ugye rendőrköré építve, és ha ez a fő puzzle darabka ennyire borzasztóan szarul játszik, mondjuk ki, akkor persze, tehát akkor nem csoda, hogy alig tudnak 100 pont felé menni.
Elvileg nincs meg... rá jó védője a Hawksnak, tehát ezt azért hangsúlyoznám, mert mi lenne akkor, hogyha itt mondjuk a Bucks ellen Antetokounmpo fogta volna.
Mondjuk hozzáteszem, hogy rohadt jó, én szerintem jól védekeznek rajta, tehát Bogdanovic is sokszor rajta van, Bogda abszolút alulértéket védő, nem kérdés, és Hunter is hiába könnyebb nála 10-12 kilóval.
Ő nagyon jó védő lesz.
Nagyon jó védő, hosszú akarja, erős is egyébként, tehát hiába alacsonyabb a súlya, nagyon erős törzsizomzata van, és Snell is egyébként alulértéket atlét, tehát ők hárman szoktak ugye általában ugye rá kerülni Randallre, és megoldják basszus, tehát jumperekre tudják kényszeríteni Randallt, ami fontos szerintem, mert ő azért nem egy naturális shooter, és eddig nem esnek be neki, semmi nem esik be neki, úgyhogy amíg ezzel nem tudnak változtatni, és Randall nem játszik egy nagy mérkőzést, és itt nem úgy nagy mérkőzés, hogy egy 20-10-et berak, mert az kevés,
igen.
Hanem tényleg neki egyszer jól kell dobni. Tehát ilyen,
30.8 assziszt mondjuk az már egy...
Igen. Tehát ilyen 2/15 elvileg szupersztártól, ilyet nem is nagyon hallottam play-obba. Tehát,
de még ha csak All-Star-tól, akkor is.
Igen, persze. De hát ugye Nix szurkolok már mekkora lesznek persze szupersztárnak.
Ja, értem.
Jó, de ne vegye mindenki magára. Tehát, itt inkább igazából a Real GM szurkolokra gondolok. A magyar Nix szurkolok egyébként nagyon jó fejek, én bemegyük a csoportba is. Ugye Gallo idők óta gyakorlatilag Gallo, és utána Képi, ugye nyilván utána Képi most már, mint a szart, és drukkolnak a Mavericks ellen, meg hogy veszítsünk mindig, de ezt megértem, ezt a részét. Viszont szerintem reálisan látják a csapatukat, és ugye nagyon örülnek annak, hogy bejutottak a play-offba, de azért nyilván nem erre számítottak sem Randalltól, se a csapattól. Még talán van esélyük megfordítani, de nyilván a következő, hogy must win a Gardenben.
És az a durva, hogy egy meccsen kívül egyébként a védekezésük totál rendben van, tudják hozni.
Abszolút hozni,
még ezt a Gibson dolgot kéne elfelejteni, csak most már Noel is sérült, úgyhogy ez a másik probléma, hogy elfogynak centerben, mert hogy Gibson pályán tartásának nagyon előnyét nem látom. Támadásban mínusz egy ember. Most arról ne is beszéljünk, hogy Capella oda segít róla, ahova akar, de még sokat elmond a Nix támadógépezetéről, hogy John Collins-t Barretten vagy Bullockon el lehet bújtatni. És John Collins közben támadásban meg mondjuk hoz egy 22-12-t.
Collins se játszott jól, de most az utolsó meccsemben nagyon-nagyon jól megtalálták, és kezdi ő is megtalálni azt a formáját. Tré nagyon jó, le a kalappal tényleg intelligensen tudja, hogy mit ad neki, ez az egyébként nagyon
így
jó
van.
Védekezés.
Van.
És azt elveszi, és köszönjük szépen.
Ha kell, akkor ez 10 asszisztokban mutatkozik meg, ha kell, akkor igen, bedobja azt a floatert egymás után 8-szor, hogyha odaadják neki, ugye, amiről beszélünk az első részen. Szóval nagyon, nagyon lenyűgöző eddig Trae Young tényleg, és nem csak ő, tehát Capella például nagyon sokban felel a védekezésért, és gyakorlatilag csak Derrick Rose betörései ellen, hát hogy is mondjam, csak akkor van esélye a palánk alatt úgy folyamatosan pontot szerezni a New Yorknak, meg néha Quickly-nek az ilyen flótereinél, amit ugye ő eldob simán a büntetővonalról is. Hát ez kevés lesz, ez nagyon kevés lesz, nem tudom, hogy mit csinálnék a New York helyében.
Végre Gallo lehozott egy normális playoff meccset, szerintem pályafutása során valószínűleg először.
Ugye, tényleg.
Borzasztó playoff performance-on is a Digo. Végre a Knicks ellen összejött neki egy 21 pont, plusz 17 a padról, és kellett is egyébként. Tehát Bogdanovicsnak egy gyengébb mérkőzése volt eddig, most viszont borzasztóan jó volt, tehát a playmaking lepattanozott, mindent csinált. 4/11 a mezőnyből csak, de a legjobb meccse volt szerintem eddig ebbe a párharcba. Most ez, ugye nem véletlen lett plusz 29-es gyakorlatilag. Messze a legjobb plusz minusz mutatója a csapatból. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tud csinálni a Gardenben a Nix, mert szerintem viszonylag lelazulva játszott majd a Hawks, és nem lepne meg, hogyha egy szoros meccsen meg is csinálnak a 4-1-et.
Akkor még csak két szót szeretnék a Boston párharcáról szólni a Nets ellen. Az a helyzet, hogy a Boston támadásán múlik az, hogy szoros-e a meccs, vagy nem, és a Boston szarul támadott eddig 4-ből 3-szor, most már Kemba is megsérült, az is fájt nekik, és egyszerűen az látszik, hogy a Netszet csak egy bizonyos fokig lehet lassítani, ennél jóval jobban le lehet, mint ahogy ez a hiányos Boston tudja, de csak egy bizonyos fokig meg fogják dobni a 110 pontot bárkinek, hogyha a 3 sztárból 2 már jó formában van. Amikor Harden csak 20 pontot dob, akkor 18 gólpasztoszt ki mellé. És ez nem a Westbrook féle statisztika, azért ezt hozzáteszem. Mert nem az van, hogy csak rohanásból, meg egész pályás passzokból összejön 10 gólpassz, hanem a Harden ezt félpályán is tudja adott esetben. ezt nem reális 90 ponton tartani ezt a csapatot, úgyhogy kell tudni támadni is ellenük, hogy megverd őket. Ez egyszer sikerült a Bostonnak, és szerintem azt szépen kitűzik a zászlójukra, és örülhetnek ennek az egy győzelemnek, mert diszfunkcionális továbbra is a csapat. Hát nem sok esélyt látok arra, hogy itt bármivel szorosabb lenne ez egy 4-1-nél majd.
Egyetértek maximálisan, válveregetés magamnak, ugye Tatum 50 pontos meccse jött, ez kell tényleg innen. Tehát akkor tud meccset nyerni igazából a Celtics, ha...
De akkor többiek is egyébként jól dobtak, tehát ezt tegyük
hozzá. Jól dobtak, persze, de ugye nélkül azért nyilván nem jut volna
össze. Abszolút nem, persze.
A Netset nem nagyon tudjuk lemérni most még, én úgy gondolom. Nem érzem annyira, nyilván kell egy Bucks elleni párharc, ott meg hát vagy eldől, mert kiesel, vagy tovább jutsz, és akkor meg valószínűleg te is beállsz majd a sorba, hogy ők nyernek idén, nem?
Az szerintem az előrehozott döntő jön. Én idáig mennék, hogy a Bucks Nets az előrehozott.
Most már hajlasz arra, hogy szerinted nyerhet a Nets? Mert ugye eddig kategorikusan kijelentetted, hogy nem nagyon.
Azért ugye, mert én azt gondoltam, hogy akár a Bucks, akár a Philly jön szembe, megverik. Na most, már mint hogy megverik őket. Most is azt gondolom, hogy a Bucks fog tovább jutni, de hogyha tovább mennek...
Úgy gondoltad, hogy ha már egy döntőbe bejutnak, ott már lenne esélyük.
Igen, illetve azt szeretném kiemelni, hogy ha a Buckson tovább jutnak, ami szerintem jelenleg a legerősebb csapatnak néz ki az NBA-ben, akkor egyértelmű, hogy meg kell, hogy boruljon az, amit mondtam. Tehát most nem fogok körülszakadtáig ragaszkodni ahhoz.
Tehát a logikád az, hogy ha ők ki tudják venni a Bucks-t, akkor kiderült, hogy alulértékelted őket, mint
élő csapat. Egyértelmű, igen, mert hogy a Bucks meg...
Igen,
ennyire magasra értékelem a Bucks-t, ebbe az is benne van.
Abszolút egyetértek.
Viszont akkor egy nagyon röviden talán lezárásként beszéljünk már erről, az Irving lábtörlőnek használja a Celtics címert, mert ez... Szóval tudjátok jól, és Zoliról is, és akkor még a vendégeink nagy részéről nem is beszéltem, hogy nem egy Irving rajongó podcast vagyunk, ez szerintem így összességében is mondhatjuk. Ez az egyik leggusztustalanabb, legfájóbb, tehát rossz volt nézni, hogy ilyen megtörténhet. Ez milyen egy kicsinyes szarbosszú, te jó ég, és tudjátok, hogy mennyire nem szeretek az ilyenekkel foglalkozni, meg nekem, én leszarom, hogy George miért nevezi el magát playoff P-nek, és ezen százezrek meg milliók kiakadnak, én meg teljes mértékben leszarom, de ez a lábtörlés, na ez az ilyen nagyon-nagyon rossz irányú tiszteletlenség. Ez az a kategória, ami igazából nem megengedhető, hogyha kosárkultúrát akarunk építeni. Most ez nagyon hülye hangzik, mert ez csak Magyarországon hangzana normálisan, odakint meg már réges-rég megvan ez a kosárkultúra. Mindenesetre szerintem az egész kosárlabda sportba és az NBA-be is beletörölte Irving a lábát, engem nagyon felbosszantott.
Engem is, ha valaki az léve, hogy nem biztos, hogy direkt volt, ezt én most lesöpröm ezt az élet, de tök egyértelmű, hogy direkt volt. És egyébként ebben nem fog belemenni, de hogyha Irvingről tudtok pár dolgot a hátteréről, akkor lehet, hogy az se véletlen, hogy miért pont ezt a logót, és nem azért, mert az egyint segítek, nem azért, mert a Celtics logója, olvassatok utána. Kyrie Irvingről meg az a véleményem, hogy pszichológiai problémái vannak, nem kérdés, terápiára szorulna. Szerintem, és ezt most ugye karosszékemből diagnosztizálom, narcisztikus személyiségzavara van, tök egyértelműek a jelek. És ha valaki elővenni azt, hogy egyébként jótékonykodik, igen, egy csomót jótékonykodik valóban, azt is a státuszára használja, illetve arra, hogy az ő üzenetét is ugye afroamerikaiakkal kapcsolatos
nézeteit
terjesztett. Tehát csak ilyen típusú jótékonysági akciókba rakja bele a pénzét. Szerintem ezt is azért csinálja, hogy utána jól érezhesse magát. Tehát ilyen típusú embernek gondolom őt. És ezt külön kell választanunk Kyrie Irvingtől, a játékostól, aki egy végtelenül látványos, minden idők egyik leglátványosabb játékosa.
Aki idén ráadásul még nálam is All NBA csapatba került, ami elképzelhetitek, milyen nehéz volt.
És hála Istennek egyébként, és szerintem ez korfüggő is, én ezt olyan szinten meg tudom tenni, és külön tudom választani a seggfejtől a játékost, hogy én nem tudok egyszerűen a Netsz ellen drukkolni, és abszolút nem bánnám, ha bajnokok lennének, és ugyanezt meg tudom tenni Hardennél is, és egyszerűen nekem ez show, az, hogy láthatok három ilyen játékost egyszerre játszani, és beraknak 100 plusz pont pontot, mint ahogy most tették. Tehát ilyet nem látsz máshol, nem látsz másik csapatban. Én értem, hogy sokaknál megöli a paritást, de szerintem azért itt még nem lehet ráfogni, hogy oké.
Már bajnokok.
És már bajnokok.
Persze, messze vagyunk még
attól. És szerintem utólag se lehet azt mondani, hogyha megnyerték, akkor azért nyerték meg, mert összeálltak. De persze, hogy tudjuk, hogy Kédit megint el fogják temetni ezért, és gyakorlatilag a casual szurkolók, vagy nem is csak a casual szurkolók, de lehet, hogy a szakírók nagy rész is azt fogja mondani, hogy hát ez a bajnoki cím nem ér semmit. Gyakorlatilag, mint ahogy a kettő Warriors-szal nem ér semmit.
Mármint, bocsánat, most KD történelmi legacy a szempontjából, tehát hagyaték a szempontjából mondod.
Nyilván erre gondolok, persze. Tehát őket csapat szinten nem érdekelni nyilván. De egyébként KD-t tudjuk, hogy érdekli. Őt rohadtul érdekli azt, hogy mit gondolnak arról, hogy mennyit kellene érnie a bajnoki címének, és egyébként ez valahol szomorú, mert sajnálom őt, mert nem tudja teljes mértékben élvezni, és hiába mondja, meg hiába mondja, hogy nézzetek rá Gyűrimre, meg lúzerek vagyunk mi szurkolók, nem tudja élvezni a két Warriors sikert sem, és ez volt a legfontosabb oka, amiért lelépett egyébként. Csak ugye most, hogy oda ment mellé Harden, így megint ugyanabban a szituációban van, és hiába nyeri meg a harmadik Finals MVP-ét is majd, biztos vagyok benne, hogy nem fogja megkapni a neki járó kreditet. Nem feltétlenül a Keleten-nyugaton podcasttől, bár ez nyilván nem érdekli, őt nem is hallgat minket, nem tud magyarul, de úgy nagyjából a médiától, kinti médiától nem fogja megkapni azt, hogyha megtörténik, ezt már most megmondom mindenkinek.
Meg azt is, hogy szívesen hallgatná szerintem, ha tudna róla, hogy van Keleten-nyugaton podcast, mert itt mi ilyen Durant hétbe például sosem mentünk át. Pont ezért is, mert külön kell választani a játékost és az embert egy bizonyos szintig. Azért Irvingnél ez már nekem elképesztően komoly nehézségeket okoz, igen. Azért ez már az én küszöbömet is, hogy is mondjam, nem csak átlépi, hanem gyakorlatilag kitépi ajtóstól. Na mindegy. Jól van, végére értünk ennek a mai adásnak is. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Aztán ezen a héten lehet, hogy megint háromszor jelentkezünk, mert úgy ellustoltunk az előző héten, hogy csak kétszer sikerült.
Igen. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, legyen csütörtök vagy péntek a következő adásunk, bármelyik is, az biztos, hogy sorsolni fogunk. Köszönjük szépen, hogy Patreonon támogattok minket, hát ezzel is köszönjük, hogy minden hónapban nyeremény vár rátok. patreon.com/keleten-nyugaton, és ugye legalább $1 ez a minimum, amit beállíthattok, és mi nem szólunk bele, amennyit csak szeretnétek, hogyha egy, akkor egy, ha 10, az 10. Hátok van bízva, és köszönjük szépen, hogy ennyien éltek ezzel a lehetőséggel. Ezen kívül pedig természetesen a playoffban most már jön az az időszak, amikor búcsúzunk a csapatoktól, de a díjakat is folyamatosan itt csepegtetni fogjuk, mint ahogy a mai adásban is, úgyhogy ez a program a következő adásokra. Minden jót kívánunk, sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.